Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink és testvérek, mivel látom, hogy gyermekek és fiatalok is vannak közöttünk, először őnekik szeretnék egy történetet felidézni, egy 12 éves kislányról, aki most már 80 éves, és többször elmondta nekünk az ország más részén az életének meghatározó történetét. Nem tudom, hogy itt Győrben ismerik-e a cipszereket, vagy egyáltalán tudják-e az itteni emberek, hogy kik a cipszerek. A cipszerek felvidéki németek, Kassa környékén nagyon nagy kultúrát hoztak létre, és ők többek között Németországból, Dresda környékéről jöttek ide Magyarországra. Nem is olyan régen, nem csak 300-200 évvel ezelőtt volt cipszer elvándorlás, volt a 20. században is. Ez a kislány is így érkezett Magyarországra, hogy az ő városát lebombázták. De hogyan is történt ez? 1944. februárjában éppen lefekvéshez készülődött Dresdában. De mondták a szülei, hogy még ne feküdjön le, még egy kicsit várjon, bár az egész város a farsangra készült, mindenki ment a szórakozóhelyekre, hogy megünnepeljék, talán a háborúnak is gyorsan vége lesz, és az egész város vígságban volt. Akkor megszólaltak a szirénák, egészen váratlanul megszólaltak a szirénák. Na, ezért mondtuk kislányunk, hogy lemenjél még, nézzük meg, hogy mi lesz ennek a vége. Az emberek akkor már szaladtak le az óvóhelyre. Akkor a szirénák mennél erősebben szóltak, a város összes szirénája működésbe lépett, és ők összezsúfolódtak len az óvóhelyen, és bizony nem is mehettek már föl, elkezdődött Dresda bombázása. Dresdát nem Hitler kezdte bombázni. Dresdát Churchill parancsára kezdték bombázni. A győztes hatalmak példát akartak statuálni, hogy mit jelent a világháború befejezése, és Churchill Angliából úgy adta ki a parancsot Dresda bombázására, hogy azt is tudta, hogy németeken kívül zsidók, sőt angolok is vannak a városban, saját honfitársait megölette. Csak hogy példát statuáljon a győzteseknek az erejéről. Lent az óvóhelyen iszonyatos zsúfoltság volt. Volt ott a 10 éves gyerektől a 90 éves bácsig, mindenki alig kaptak levegőt. Az elzárt ablakokon keresztül is az a rettenetes por beférkőzött az óvóhelyre is. Aztán olyan találatot kapott a házuk, tulajdonképpen a házuk teljesen lebombázódott, ha valaki látott képeket Dresdáról. Hát csak így állnak fölfelé a falak. Teljesen lecsupaszítva az egész város. Úgyhogy az épületük összes törmeléke az óvóhely bejárata elé esett, nem tudták kinyitni az óvóhelyet. Néhány órás bombázás után, úgy éjfélre járt már az idő, a szirénák is elhalkultak, elnémultak, de hogy jöjjenek ki, nem tudtak kijönni. Én most az istentiszteleten egy szóról szeretnék majd beszélni a felnőtteknek, de most itt a gyerektörténetben is ez az egy szó lesz a fontos, és a szó a mindvégig. Mindvégig. Valaki felfedezte az óvóhelyen, hogy egy kis belső ablakocska van. Olyan vasvázas szerkezet kinyitották, hát látták, hogy az óvóhelyek régi tervezői arról is gondoskodtak, hogy ha nem lehet kint kimenni az utcára az óvóhelyről, egy kis alagutat vájtak az óvóhelyekről. Hát ez megmentő erőnek bizonyult. Mindenki hasmán csúszva elkezdett azon a kis résen kimenni, és valóban egy kis föld alatti vájaton keresztül kiértek egy park alá. Egy parkba értek. Egy bokor alján találták magukat, hogy felcsapták ott is ezt a kis ajtócskát, és kiértek, de nem lehetett látni, mondta ez a Gwendolyn néni nekem, és meg nem lehetett látni a portól, a füsttől. Ez olyan volt, hogy minthogyha magában a pokolba lennénk, ha olyan léteznénk. Az egész várost lebombázták. Miért Dresdát? Ott se hadi anyaggyár nem volt, se katonai létesítmény nem volt. Gyönyörű múzeumok voltak, ugye a Zwinger, a gyönyörű paloták, templomok. Hát ezt bombázták le a nagyhatalmak, a győztes nagyhatalmak, hogy minden romlik, hogy tanulja meg Németország, hogy ha belevitte Európát a világháborúba, akkor ennek ez a következménye. Tapogatóztak, ki merre menjen? Hát a városban nem mentek vissza A parkból kifelé menet, elgondolták, hogy elhagyják a várost. Tehát hogy hagyják el a várost, amikor nem lehet látni? A drezdaiaknak olyan szerencséjük van, mint a győrieknek vagy a budapestieknek, van egy nagy folyójuk, az Elba. Ahogy megtalálják a folyót, a folyónak a vonulatát követve tudják elhagyni a város, egy több kilométeres út, hát elmentek, eltapogattak valahogy a folyóig, mert mondom, hogy ő elmondta ezt a történetet, szintén, hogy magam előtt láttam én is, egy 12 éves gyerek. De amiért elmondom ezt a történetet, hogy hogyan hagyták el Drezdát. Elől ment az édesapám, utána mentem én, és utána ment az édesanyám. Akkor még csak egyedüli gyermek voltam, az édesapám vezette a családot, utána mentem én, utána ment az édesanyám, és énekelt. Az édesanyám végig énekelt. Énekszóval köszöntötte az Elbát, az Elba partján eljutottunk egy helyre, már éjjel kettőre járt az idő, hol fogunk megéjszakázni? Egy bombatalálat tőből kicsavart egy óriási nagy fát, a falat szinte egy kráter képződött, és mi bementünk a gyökerek alá, a februári hidegben, ott találtuk meg a legnagyobb meleget, ott éjszakáztunk. Reggel fölkeltünk, elől ment az édesapám, utána mentem én, és az édesanyám továbbra is énekelt. És így a kanyargó Elba partján elhagytuk a várost, és útnak indultunk kelet felé, Magyarország felé. Nagyon megrázó történet. De hogy ő elmondta, hogy 12 éves korában érte ez a tapasztalat, hogy mit jelent az, hogy Isten mindvégig az emberrel van. Mit jelent az, hogy ő megmenekült ebből a helyzetből? Több százezer ember azon az éjszakán a halálát lelte. Ő az édesapjával, édesanyjával együtt megmenekült. És Isten mindvégig segített. Nem engedte lefeküdni, leszaladtak az óvóhelyre, nem engedte, hogy ott egy a fullasztó helyen, ahol bizony sok idős ember halálát láthatta az óvóhelyen, akik már nem tudtak kimászni, akiknek már elfogyott a levegő, akik betegek voltak. De ők ki tudtak menni, egy park alatt hogyan látták meg a várost, abban a sűrű, áthatolhatatlan nagy füstfelhőben hogyan hagyhatták el az Elba mentén, hogyan éjszakáztak, és hogyan vezette őket Isten mindvégig. Kedves gyülekezet, Drezda bombázása talán nem fog megismétlődni. De a világon olyan dolgok fognak elindulni, olyan folyamatok fognak elindulni, amelyek a bombázásnál is rosszabbak lesznek. Lehet, hogy olyan fizikai erőkifejtéssel nem lesz szükség, mint a régi emberek életében, de nagyon sok lelki erőt kell gyűjtenünk a jövő napjaira. Nekem a legnagyobb lelki erőgyűjtő gyűjtése felszólító kijelentés Jézusnak az utolsó szavai, mielőtt a mennybe ment volna. Jézus adott nekünk egy nagyon nagy ígéretet. Jézus azt mondta Máté evangéliuma 28. fejezet 20. verse szerint, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Sokszor a szüleink nem tudnak velünk lenni. Gwendolyn néni szülei is már rég meghaltak. Sokszor a házastársunk se tud velünk lenni, gyermekeink is eltávolodnak, más tájakra mennek, de valaki minden nap velünk van a világ végezetéig. Nem tudom, hogy fölmérjük ennek az ígéretnek a nagyságát. Velünk marad, amíg csak élünk, velünk marad, minden nap a világ végezetéig. És ez a Jézus Krisztus nekünk, a sok-sok ajándék mellett a Bibliában adott egy rendkívül becses ajándékot, és ezt így szoktuk nevezni, hogy Jézus Krisztus nagy apokaliptikus beszéde. A végső idők Drezdájáról egy nagy apokaliptikus beszéd. Talán azt is ismerik sokan a gyülekezetből, hogy ez a nagy apokaliptikus beszéd négy részre oszlik. Ennek négy jól elhatárolható része van. Olyan, mint a házam, az óvóhely, a park, meg az Elba mente. Ez a négy szakaszon kell majd végigmenni. Ez a négy szakasz a következő. Jézus elmondja azt, hogy a világra egy rettenetes nagy válság fog zúdulni, de ez a válság persze több évtizedeken keresztül mélyül majd el, és ez a válság az egész világot érinti. Érinti a világnak a természetét, úgynevezett ökoszisztémáját, hogy sokan mondjuk manapság, érinti a világ összes társadalmát, és érinti a leghétköznapi élet, leghétköznapibb dolgait, mindent érint. A válság az egész világra rátör, és évtizedeken keresztül úgy lecsupaszítja majd a világunkat erkölcsi értelemben, mint hogy Drezdából egy épp falrész nem maradt. De Jézus elmondja azt, hogy a válság, ami elharapózik a világon, ez a világ erőit egy minden eddiginél nagyobb összefogásra fogja késztetni. A világ összefog, egyesül. Hát ezt így mondjuk egy évtizede Magyarországon is a legtöbbet használt szó a globalizáció. Ha ezt lefordítjuk magyarra, mert hát miért ne fordítsuk le magyarra az idegen kifejezéseket, legalább akkor értjük is, hogy miről van szó. Világ összefogás. A világ összefogás soha nem látott méreteket fog ölteni. Világ összefogás. A harmadik szakasz a válság és a világ összefogás után, hogy Jézus erről beszélt, a nagy evangélium hirdetés. A nagy evangélium hirdetés. Máté 24:14, a legfenségesebb ígéretek egyike. Az egész világon hirdetni fog az evangélium bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. És a negyedik szakasz az utolsó hét csapás. Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy ezt a rendkívüli Jézusi ajándékot nekünk a mai világban nem túlzok, minden nap mérlegre kellene tennünk. Én visszaemlékezem 2000-re, amikor nekem megadatott, hogy egy kis tévécsatornán, de elkezdjem ezeket a bibliai előadásokat, 3 évig tartottak, és az első előadás után a Bakonyból egy katolikus házaspár telefonált be. Az első telefonálók között voltak. 60-70 év közötti emberek lettek, az asszony beszélt, és azt mondta nekem, kérem, mi minden nap olvassuk a férjemmel Jézus nagy apokaliptikus beszédét. Katolikus házaspár mondta. És mi meg vagyunk rendülve, hogy Jézus milyen alaposan, mélyen föl akart bennünket készíteni arra az időre, amelyben most élünk. Tessék nekem elmondani, hogy még mi nem következett be ezek közül, mert mi azt látjuk, hogy szinte már minden egymás utánjában itt van a szemünk előtt. Nagyon jól beszélgettünk, és elküldtem nekik a jelenések könyvéről szóló profécia magyarázatainkat. Akkor is már a 2000. év elején már 2 részletes kötet megjelent ezek közül. De úgy fülembe cseng a mondata, és megmaradt ez az emlékezet, hogy Magyarországon is a Bakonyban, egy kis faluban, egy házaspár minden este úgy tér nyugovóra, hogy Jézusnak ezt a nagy ajándékát értékeli. Nem tudom, hogy a mi gyülekezeteinkben hogy értékeljük. Amikor ezt a nagy apokaliptikus beszédet Jézus elmondta, tudjuk jól, hogy itt az olajfák hegyén volt Jézus a tanítványaival, és ráláttak, rögtön mire látni rá az olajfák hegyéről, a templomra. És a templomról aznap Jézus mondott egy nagyon megörökönyítő kifejezést, hogy itt kőkövön nem maradt, mely le nem romboltatik, még ennek a nemzedéknek az életében. Ezen a tanítványok nem tudtak napirendre jutni, még az olajfák hegyén is ezt hányták, vetették magukban, hogy Jézusnak föltették a kérdést, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, mert ha lerombolják a Jeruzsálemet, az már a világ vége lesz. Az ő tudatukban ez így szerepelt. Ha ezt itt mind lerombolják, ezt a gyönyörű épület együttest, az biztos már a te eljöveteleddel és a világ végével lesz azonos. Jézus csodálatosan viszonyult a tanítványhoz, nem választotta szét ezt a két eseményt, nem mondta azt, hogy már 70-ben itt semmi nem maradt kőkövön, 31 néhány év után, de a világ vége az még ezred évekig várad magára. Ezt nem mondta Jézus, hanem összekötötte a két eseményt, a jeruzsálemi templom lerombolását és a második eljövetelét közvetlenül megelőző eseményeket, és ezért is csodálatos beszéd ez, amit, hogyha föllapozunk Máté evangélium a 24. fejezetében, nem olvasnám fel az első részét, mert nem erről akarok beszélni. Az első rész már, hogy úgy mondjam, a hátunk mögött van, vagy abban már annyira előre haladtunk, hogy már szinte madártávlatból visszahivatkozhatunk rá. A Máté Evangélium a 24. fejezetében Jézus az 5. verstől a 8. versig beszélt arról, tehát a 24. fejezet 5-től a 8. versig beszélt arról, hogy milyen válságjelek fognak sokasodni a világunkban. Hogy mihez kell hozzászoknunk ahhoz, hogy ilyen feszült, ilyen ideges, ilyen teljesen bizonytalan világba fogunk megérkezni, és ez már nem lesz más, ez egyre inkább mélyülni fog ez a feszültség, idegesség és bizonytalanság. Mert Jézus kétszer is mondja ebben a szakaszban, hogy ez még nem a vég, ez csak kezdete a végnek, csak a vég kezdete. De én a második szakaszra szeretném fölhívni a kedves gyülekezet figyelmét, mert a második szakasz az a 9. verstől a 13. versig tart, és régen, amikor én ezt olvastam még évtizedekkel ezelőtt, hát úgy gondoltam, hogy hát igen, majd egyszer ez eljön, majd akkor majd foglalkozom vele. Nem is sokat foglalkoztam én ezzel, de most, hogy az én hitem és látásom szerint ezek az idők eljöttek, most egy körülbelül egy olyan másfél éve nem túlzok, ha azt mondom, hogy minden nap gondolok erre a szakaszra, de azt is hadd mondja, hogy minden nap valami újat meg is értek belőle. Felolvasnám, mint alapigét, a 24. fejezet 9. versétől. Jézus ezt mondja, akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Idáig tart az ige szakaszunk, és mondom, én főleg egy szóról szeretnék beszélni, a mindvégigről. Kedves gyülekezet, hogy olvassuk ezt a néhány sort, az első benyomásunk micsoda? Megdöbbenünk, sőt, megfélemledünk, nem? Ott, ahol arról van szó, hogy megbotránkoztató leszel, gyűlölnek majd, nyomorúságra adnak, hát ilyet az ember nem is nagyon kíván hallgatni. Ezt ma úgy tapasztalom az országban, hogy testvéreknek felolvasom, mint a testvérek azt mondják, hogy miért akarsz bennünket ezzel macerálni? Majd tehát egyszer eljön. De most már előre erről beszélni, miért idézed ezeket a dolgokat, hiszen ezeket úgy hallgatni se jó. Hát ki örül az ilyesmiknek, meg hogy egyáltalán a világban ilyenek vannak, hogy az emberek közötti gyűlölködés idáig fog majd jutni egészen a gyilkosságig. De aztán utána, amikor az ember elkezd ezzel az 5 verssel foglalkozni, arra döbben rá, hogy itt Jézus 5 egymás után következő lépcsőfokot állít elénk, és ezt meg kell figyelni. Próbáljuk megérteni, hogy például a 9. vers miről szól. A 9. versben 3 dolgot mond Jézus. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Miről szól ez a 9. vers? Van itt néhány nagyon árulkodó kifejezés. Minden nép előtt. Meg ilyenek lesztek. Kik előtt? Hát a népek előtt, másként gondolkozó emberek előtt. Vagyis milyen címkével címkézzük fel ezt a 9. verset? Hogy a világ szemében az igazán Krisztust követő emberek nem kívánatosak lesznek. Van ilyenre példa, a Biblia elmond ilyen történeteket, amikor hívő emberek nem kívánatosak lettek egy bizonyos korszakban, vagy bizonyos helyen? Tudunk ilyen történeteket felidézni, mert szinte minden profétikus előrejelzés mögött ott vannak a bibliai előfordulási jelek, csak a régmúltban. Ugye szoktuk mondani, hogy a világunk ma olyan, mint a Sodoma Gomora lenne. Ezt nem mi mondjuk, hát mások mondják, hogy hát ez a világ már a Sodomához és Gomorához kezd hasonlítani. Emlékezzünk rá, hogy Sodomában és Gomorában mi történt közvetlenül a város megítélése előtt, mielőtt angyali hírnökök jöttek és Lótot, meg akik még engedelmeskedtek, nekik kiszabadították Sodomából és Gomorából. Nem tudom, hogy elszoktuk-e csak azt a Mózes első könyve 19. fejezetét olvasni. Javaslom, hogy mindenki olvassa el. Most én újra olvastam nem régen, mert hát ugye beindul a gondolkodás, és mondom, hát akkor újra olvassam, már többször olvastam, de most megint valamit észrevettem. Tudik, egy mondatot eddig nem méltattam olyan figyelemre Mózes első könyve 19. fejezetéből, akkor jönnek a mennyei hírnökök, ugye, hogy az utolsó kegyelmi üzenettel Lótot meg a családját kimenekítsék, és Lót, aki a város kapujában ül, tehát előkelő ember azért ül a város kapujában, látja ezt a két idegen, rögtön felajánlja neki a házát, mert vendégszerető ember, de az idegenek azt mondják, nem, majd az utcán hálunk. Hát ők tudták jól, hogy mit jelent Sodomában utcán hálni, az egyenlő a halálos ítélettel. Tehát próbára tették Lótot, hogy még továbbra is hívja őket a ház. Igen, Lót nem tágított, igenis gyertek az én házamba, és amikor beveszi őket a házába, nem telik, csak egy kis idő, már ostromzárat fonnak a ház körül a sodomabeliek, mert ők nem szeretik a vendégszeretetet, ők nem szeretik a másként gondolkozó, más lelkületű embereket, és ők a kiadatásukat követik, hogy milyen célra, mostan ebben nem menjünk bele. Sodomában sok gonoszság és ocsmánság volt, némi fantáziával kitalálhatjuk, hogy férfiak mit akartak ott kezdeni. Lót tehetetlenségében, ugye olvassuk, milyen megdöbbent, hogy a saját lányait ajánlja fel, hogy inkább a lányainkat vigyétek. Megdöbbentő. Félelmetes, viszonyogtató. De ott egy mondatot nem vettem észre, most vettem észre. Hogy amikor megválaszolnak Lótnak a sodomabeliek, mit mondanak? Azt mondják neki, hát te jövevény vagy itt a városban. Hát csak nem a te törvényeid szerint fogunk élni. Hát ilyen betelepült ember vagy. Hát úgy gondolod, hogy te szabsz törvényt nekünk a többségnek? Hát mi, ha mi homoszexuálisak vagyunk, akkor ez neked nevetned kell és mosolyognod el. Ha mi rablunk, gyilkolunk, akkor ezt is vett tudomásul. Hát te jövevény vagy itt. Hát csak nem te akarsz itt valami erkölcsi törvényt adni nekünk? Hát mi vagyunk itt az őshonosak. Miért idézzem fel ezt a történetet? Ma ugyanez fog bekövetkezni, ha már ennek nem látjuk az előszerét, amikor az emberek azt mondják, hogy hát ti vagytok a keresztények? Ti vagytok a Krisztus követő? Hát csak nem ti akarjátok megmondani, hogy mi az életnek, hogy kell élnünk. Hagyjatok békén bennünket. Mi annyit lopunk, csalunk, hazudunk, annyit szórakozunk, és azt csináljuk, amit akarunk. Hát így szép az élet, így jó az élet, nem ilyen fa arccal, ahogy ti éltek, meg nem ilyen törvények szerint, ez már felejtsük el ezt a régi dolgot, 2000 évvel ezelőtt volt, akkor még lehetett csinálni talán, de most másról szól az élet. Ha valaki kitart Jézus Krisztus és az élet örök törvényei mellett, hát milyen messzire elment az élet törvényeitől a világ? Na, a világ azt mondja, hogy hát csak nem ezek akarják megmondani, hogy merre menjen a világ. Nem ugyanaz fog bekövetkezni, mint Sodoma és Gomorra esetében? Nincs előttünk tapintható közelségben ez, hogy megbotránkoznak, nyomorúságra adnak, sőt megölnek. Hát ez három fokozat kétség kívül. Ha valaki bennem megbotránkozik, én nem biztos, hogy a nyakamat is akarja szegni. Ha nyomorúságra ad, az már egy újabb fokozat, de még az sem jelenti, hogy meg akar ölni. De hogyha valaki azt mondja, hogy Lót, ha nem adod ki a vendégeket, tehát végzünk veled, tudjuk jól, hogy ott mi történt, Isten közbelépett, vaksággal verte meg ezeket a sodomabelieket, elkezdtek tapogatni, és nem találták a háznak az ajtaját, bármennyire is igyekeztek, és Lót bent nyugton maradhatott, akkor a vendégek újra felszólították, hogy Lót, hát most már érted, hogy miért akarunk innen kivinni, és milyen megdöbbentő. Hát ezt tudtam régen is, nem ezért olvastam, ezt már tudtam évekkel ezelőtt, hogy szegény Lót ott alkudozik a vendégekkel. Hát elkezdett Lót alkudozni, hogy ő hova akar menni, hova nem akar menni, hogy azt a várost ne semmisítse meg, oda akarok menni. Milyen megdöbbentő, hogy jön két mennyei angyal, vinnék ki már Lótot, feleségét, gyerekeit, vinnék ki, hogy a vejeit nem tudják kivinni, mert a Lót annyit késlekedett, de annyit késlekedett, hogy a vejeiről azt írja, ezt is már régen tudtam, nagyon megrendítő volt, hogy a vejei azt mondták, hogy az apósunk tréfál. Tréfál az apósunk. Hol lesz itt ítélet? Hol lesz itt az, hogy Sodoma és Gomora meg el fog pusztulni, hát ilyen nem, az apósunk vizionál, meg tréfál. Mennyi sok a mi időnkre vonatkozó kijelentés, a sok késlekedés, a sok nem vesszük komolyan a dolgokat. És aztán tudjuk, mi lett a következmény, a vejek ott vesztek, a felesége is ugye a szíve Sodomáé volt, azért nézett vissza vágyódva, az is sóbálványán. A lányai úgy, ahogy kijöttek, de hogyan aztán, mi lett még a következmény. És még Lót is alkudozik, hogy most ő ide vagy oda akar menni, ahelyett, hogy örülne, hogy egyáltalán mehet. Nem tudom, ahogy így az egyik bibliahely küld a másikra, elkezdek beleélni magamat, gondolkozni, mint hogyha mi is azt mondanánk, hogy hát Uram, olyan jó most az élet. Hát 30 évvel ezelőtt nem volt ilyen jó az élet. És milyen kényelmes az élet, most innen menjek el. Olvasom a nyitott szemmel legújabb számába, egy idős nénit megkérdeztek, aki már 80 éves, hogy nénikém, hát akkor jobb lett az élet? Jobbak lettek az emberek? Jobb lett az élet? Néni azt mondta, hogy hát jobb nem lett, fiam, de könnyebb lett. Könnyebb lett az élet. Mondhatnám is, hogy kényelmesebb. Nagyon nagy ugrás, ha azt mondom, hogy ha jobb nem lett az élet. Na, gondolkozzunk, hogy ha jobb nem lett az élet, mi, akik már mondjuk 50-60 évesek vagyunk, azt mondjuk, hogy jobb nem lett az élet, de kényelmesebb lett, vagy könnyebb lett az élet, akkor ezt mondhatnám úgy is, hogy ha jobb nem lett az élet, akkor rosszabb lett. Akkor a rossz lett kényelmesebb. Vagy túlzó? Most már annyi minden rosszhoz hozzászoktatták az embereket, hát ez már nem érdekel. Ja, Győrbe lelőttek most két ember, hát máshol 10 lőnek le. Ja, hogy most ide betörtek, na hát máshol meg fölgyújtották a lakóházat is, vagy a 10 emeletes házba ki. Akkor mi, ha jobb nem lett az élet, akkor rosszabb lett az élet, csak hozzászoktattak hozzá? És nem akarjuk elhagyni? Úgy gondoljuk, hogy itt nekünk olyan maradandó városunk van. Csak úgy mondom, hogy gondolkozzunk egy kicsit, mert a Biblia gyerekek, fiataloknak is ezt mondta, a gyerekek, a Biblia nagyon tömör. Egyik helyről küld a másik helyre, de azért teszi ezt, hogy menjél végig az úton, mindvégig menjél végig, és gondolkozzál. Én az első szakaszról többet most nem szeretnék mondani, ez a 9. vers. Ebben Jézus kinyilatkoztatta nekünk, hogy a világ globalizálódik, egységesül, és az egységesülő világ majd azt fogja mondani egy adott pillanatban az igazi keresztényekre, hát csak nem mi fogunk a ti törvényeitek szerint élni. Eszünk ágában nincs. Meg hányan vagytok ti? 100 ember adjon törvényt a 10 milliónak? Vagy 1600 adjon törvényt a 10 milliónak? Ez képtelenség, magatok is beláthatjátok. De mi a második szakasz? Mi a második szakasz? Mi a második lépcsőfok? 10. vers. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Hát ez már nem a világról szól. A világ présbe szorítja a hívő embereket, a satupat két pofájhoz szokták, megy össze, jön a prés. Akkor itt van présben a hívő nép, akkor kiderül, hogy ami benne van a présben, még ott is megoszlás van. Akik présbe vannak, azok között is megoszlás van, mert ez most már a 10. vers nem a világ nyomásáról beszél, hanem arról, hogy a gyülekezeten, a közösségen belül is megoszlás lesz. Félelmetes dolog. Jézus ezt ilyen röviden mondja el, aztán mondom az utóbbi másfél évben, hogy gondolkoztam, mondom, hát Jézus ezt ilyen röviden mondja el, hát ezt nem tudom megemészteni. Hogy a világ nyom, azt még megemésztem. Valahogy. Hát az se könnyű, mert ugye a nyomás egyre inkább erősödik. Na de az, hogy egy hívő közösségen belül is megoszlás, és egymás nyomását, az már nehezebben megemészthetés, csak ilyen röviden intézi el Jézus, hogy akkor sokan megbotránkoznak, elárulják egymást, gyűlölik egymást. És akkor kezdtem rájönni, hogy Jézus mennyire be akarja váltani az ígéretét, hogy velünk marad minden nap a világ végezeték. Mert végigolvastam a nagy apokaliptikus beszédet. Most megkérdezem mindenkitől, hogy fejeződik be a nagy apokaliptikus beszéd? Ami Máté 24-ben elkezdődik. Nem is kellett volna a 25. fejezetet nyitni, mert a 25. fejezet az egyenes folytatása a 24-nek, és a nagy apokaliptikus beszéd 4 példázattal fejeződik be. 4 példázattal. Jézus annyira szeret bennünket, annyira velünk akar lenni, hogy nem csak elmondja ezeket a jövendőléseket, mert ezek önmagukban agyon is sújthatnának bennünket. Igaza van azoknak a testvéreknek, akik azt mondják, hogy jó, hát majd, ha eljön, majd kapunk erőt rá, most ne beszéljünk róla, és aztán oly sokat mondjuk ezt, hogy észre se veszük, hogy már bent vagyunk, és akkor mit csinálunk? Vagy azt csináljuk, mint a vejek, hogy azt mondják, hogy tréfa, vagy azt csináljuk, mint a lót feleség, hogy jaj, de jó azért ezt a kényelmes világot azért nem akarom elhagyni, vagy azt csináljuk, mint a lót, hogy elkezdek alkudozni, hogy én hova akarok menni, meg mikor akarok, meg hogyan akarok menni. És akkor vettem észre, hogy Jézus ebben a 4 példázatban kikerekíti ezt a 10. verset. Tulajdonképpen a 10. versnek a kikerekítése a 2 szolgáról szóló példázat, Máté Evangélium a 24. fejezetének a végén, a hű és bölcs szolga és a gonosz és es szolga, kikerekítése a 10 szűzről szóló példázat, mert hiszen ez a 2 példázat arról beszél, hogy az Isten népe között lesznek iszonyatos különbségek és ellentétek. A 2 szolga példát azt mondja, hogy az Isten népe vezetői között lesznek gonosz és res szolgák, és lesznek hű és bölcs szolgák. És egyik üti a másikat, a vezetők. Vezetők ütik a másikat. A 10 szűz példázatában meg ezután arról beszél, hogy az Isten népe között, tehát a tagság, hogy szoktuk mondani, az Isten népe között is lesz 5 balga és csak 5 okos. Ott is megosztás lesz. Rettenetes. Na de én most nem megyek bele ezeknek a példázatoknak a részletezésébe. Én azt gondolom, hogy Jézus Krisztus velünk van minden nap a világ végezeték, ha foglalkozunk azzal, amit mi rólunk mondott. A 3. példázat arról szól, hogy nem is az a nagy probléma, hogy itt megoszlás van, hanem az a nagy probléma, hogy emberek elássák a talentumaikat. Nem élnek mások javára. A hívő nép között sem élnek. Az 5 talentumos igen, a 2 talentumos is, de az 1 talentumos ember elássa a talentumát, és itt a világon akar úgy berendezkedni, mintha nem az lenne a felhívás, hogy a másik világra kell gyűjteni az embereket. Kik azok, akik akarnak élni, akik szeretetben, igazságban, hát azokat kell megtalálni, azokat kell egy másik világba elsegíteni. És ez olyan természetes kell, hogy legyen, nem egy hórukszerű dolog, nem egy sziporkázás, hogy egyszer megyünk könyvet árusítani, máskor meg 3 évig nem, egyszer tartunk egy sorozatot, utána 5 évig megint nem, hanem a 4. példázat arról szól, hogy ennek a vérünké kell válnia. Erről szól a kecskék és juhoknak a példázata. 4 példázat. Meg se kísérlem, hogy vele menjek ezekbe, csak úgy jelzésképp mondom, hogy Jézus a 10. verset még 4 példázatban részletezte. Hát erről lehetne sorozatot tartani itt a gyülekezetben, és minden gyülekezetünkben, hogy végre felébredjen a mi népünk, hogy Jézus velünk van, de alvókkal hogy tud együtt lenni? Legfeljebb úgy, mint a Getsemánék el, hogy fölkölti őket, utána újra visszaalszanak, megint fölkölti őket, megint visszaalszanak. Rettenetes nagy az emberi aluszékonyság. De erről se szeretnék többet beszélni, a 9. vers elmondja, hogy a világ hogy fogja satúban majd az Isten választottait, a 10. vers elmondja, hogy a satúban belül a megoszlás tovább folytatódik az Isten népe között. Melyek a 3. szakaszra, a 11. vers? És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Kedves gyülekezet, itt nagyon megdöbbentem, ahogy itt most már mikroszkopikusan néztem Jézusnak a kijelentéseit. Mert ugye Jézus sokat beszél itt a nagy apokaliptikus beszédben, hogy tele lesz a világunk hamissággal, hazugsággal. A világunk 2 részre oszlik, a gonoszságok és a hazugságok 2 fertájára. De Jézus ezeket mindig az elején szokta mondani. Például, hogyha belenézünk itt a Bibliánkba, a negyedik versben, mielőtt még elkezdte volna a nagy apokaliptikus, akkor is azt mondta, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elvihet. Tehát így kezdi az egész beszéd alaphangja az, hogy vigyázzatok, mert a hitetés soha nem látott méretű lesz a világban. Na itt a hitetés csak harmadszorra mondja. Itt ebben a második szakaszban. Először jön a világ brutális néhány intézkedése, utána jön a gyülekezet megoszlása, és akkor mondja itt a 11. versben, hogy sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Fölfigyeltem ebben a versben a másik, sokakat elhitetnek. Tehát úgy tűnik, mintha Jézus azt mondta volna nekünk, hogy a 9. versben jelzett dolog, az meg fogja rostálni az Isten népét. A 10. vers tovább fogja rostálni, de a 11. vers még tovább fogja, de a legerősebben talán a 11. vers. Szerinti dolog. Azért is szoktuk ennek a második szakasznak ezt a címet adni, hogy a válság után jön a rostálás időszaka. Forog a rosta, mozog a rosta, és a legrettenetesebb megrostálás akkor veszi a kezdetét, amikor alá fognak hagyni egy kicsit a külső nyomás is, meg a belső megoszlás is, de jönnek a hamis proféták, jönnek azok, akik a jelen állapotokat különböző címkékkel látják el. Hogy kell tekinteni most erre a helyzetre? Hát, hogy én irodalommal foglalkozom, és ha valaki tőlem megkérdezné, hogy a magyar költők közül ki mondta el a hazugságra, és a hamisságra, a hamis prófétaságra nézve a legrövidebb, de a legegyértelműbb ítéletet én mindig Vörös Marti Mihályra utalok, akinek három szabát egy magyar ember nem kellene, hogy elfelejtse. Irtózatos, hazugság, mindenütt. Ez a gondolatok a könyvtárban hangzik el. Nagyon nagy versor. Azt mondja, irtózatos, hazugság, mindenütt. Tudnék, a gonoszság, hát annyi embert nyomorít meg végez ki, amennyit tud. De a hazugság az nagyobb célra tör, a hazugság mindenkit átakarítatni. Az ördögnek se a legnagyobb fegyverténye az, hogy milliókat lekaszabol. Ami abban a győzelem. De hogy az egész világot elhiteti, ahogy olvassuk Jelenések könyve 12. fejezetében, hát az már igazi trófea, nem? Mindenkit elhitetni? És megint csak gondoljunk vissza, Lót egész családja ott veszett Sodomába, felesége is ott veszett, mert el tudták hitetni, a veje is ott vesztek, és Lót a két lányával menekült ki, de hát ők is, ugye nem követtem tovább a történetet. Csak éppen úgy, hogy rezgett a léc. Mindenkit el lehetett hitetni? És egyáltalán van olyan világhelyzeted, sok embertől hallom ezt, ez lehetett, annyi okos ember van a világon. Hát tele vagyunk okos ember, doktor már mindenki. Meg. Hát tanult közgazdászok, politológusok, történészek, hát egy kisújukban van a fél világtörténelem, ezek annyit tanultak már a régi dolgokból, legfeljebb nem tudják a tömegek közé bevinni a művelődést és a kultúrát, mert ma a tömegeknek a rémisztő lesülyeztése zajlik, hogy ne gondolkozzanak, fogadják el a készárukat mindenben, a bevásárló központokból, a szellemi termékeken, mindig valami készárut fogyasszál el, és akkor azzal még egy kicsit élni fogsz. Kedves gyülekezet, megdöbbent, hogy Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy a legnagyobb feladatunk ma a gondolkodásunk tisztaságának a megőrzése, mert amikor Jelenések könyve 14. fejezet 4. és 5. versében elénk állítja a látomásba, hogy kik fognak megmaradni a végső nagy válság idején, az 5 jellemvonás közül az első miről szól? Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ugye átvitt értelemben kell érteni, nem szó szerint értelemben. A vallási tévejgés, a vallási félremagyarázás, a vallás nevében az embereket tönkretevő ideológiai irányzatok és ezeknek a hamis prófétái soha nem látott mennyiségben jelennek meg, és soha nem látott mélységben fogják áthatni az élet. Sokakat elhitetnek. Jézus később azt mondta, még a választottak közül is sokakat elhitetnek. Ezt el tudjuk gondolni, Isten kiválaszt embereket, kegyelmével körülvesz, Isten népe fiai közé hoz, és ezeket is elhitetik ezek a hamis próféták. Egy borsodi faluban voltam, nagyon érdekes tapasztalatom volt pár évvel ezelőtt, és idős bányász emberekkel beszéltem. És kérdeztem tőlük, hogyha már mert mondták, hogy ők templomban nem járnak. Hát mondom, akkor honnan veszik a lelki vagy vallási ismereteiket, mert azokból láttam, hogy van bennük. Hát azt mondták, hogy hát ők a tévéből veszik, mert hát neki annyira jó, hogy az a prédikátor ott jön, megy, és órákon keresztül, és ez mennyire csodálatos, hát ők a plébános urat 30 éve hallgatják, de adták, a tizedét nem hallották 30 év alatt, mint ott 3 óra alatt. És így áradoztak, hogy hát ez az igaz, és nem is kell elmennünk templomba, bekapcsoljuk a tévét. Aztán hallottam külföldi ismerőseimtől, hogy Amerikában például olyanokat csinálnak ezek a hamis proféták, hogy ilyeneket is mondnak, hogy menjen oda a tévéhez és simogassa meg. De küldjön egy dollárt. És emberek oda mentek, megsimogatták, küldtek egy dollárt, abból persze milliómos lett az illető, mert hát ugye milliók nézték. Soha nem látott méretű a hamis prófétaság. Soha nem látott méretű. Jézus azt mondta, hogy ezzel nem akkor kell foglalkozni, amikor eljön. Amikor látjuk már ezeknek az előrehaladását, a gyülekezetnek össze kell fognia, a hívő embereknek tudatosítan kell, de ezt majd a végén fogom lelepezni, hogy Jézus mit mond, mert én most csak egy szóról beszélek, csak elég nagy körözésekkel kell közelítem ehhez a szóhoz, mindvégig. Negyedik fokozat, 12. vers. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Nem tudom, hogy látjuk-e a folyamatot. Először külső nyomás, utána belső nyomás és megoszlás, akik még maradtak hamis prófétaság, de most már szinte senki nem marad, mert annyira megsokasodik a gonoszság, annyira átitat mindent. Itt most ne a bűnözésre gondoljunk. A gonoszság nem csak a bűnözéssel egyenlő. A gonoszság egyenlő azzal, hogy az embereknek a fejét, az elméjét teljesen ki fogják lúgozni. Úgy megsokasodik a gonoszság, hogy az emberek, ha eddig talán ismerték is azt, tehát nyomokban, hogy mi az, hogy szeretet, a szeretetből, a melegből hideg lesz. Sokakban meg hidegül. Úgy tűnik, mintha itt valami teljes sikert ért volna a gonosz, és sikerült a világot levinni oda, hogy tulajdonképpen csonkig le van égve, romokba van minden. És Sátán kiáll és azt mondja, hát ez enyém az egész világ. Ki akarja itt Istent? Ki akarja itt Istent? Ki akarja itt Jézus? Főleg meg ki akarja várni Jézus Krisztus? Hát ilyen nincs is. Ezzel a világgal kell emberek nektek megelégedni. Hát tudom, hogy egy kicsit keményebb lett a világ, erőszakosabb lett a világ. Tehát szoktam mondani, hogy Freud 100 éve megmondta, pedig Freud nem volt Isten hívő. Azt mondta Freud, ez a világ, ami beköszönt a 20. században, ez agresszív lesz és depresszív. Aki nem akar agresszív lenni, az megkapja a depressziót. Tehát most mi akarsz lenni? Depressziós akarsz lenni? Dehogy akarsz. Hát ez neked nem jó depresszió, akkor legyél agresszív. Tessék el, a kettő között van választások. Kedves gyülekezet, itt jön a mi szavunk. Itt jön az 5. fokozat, a 13. vers. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. A mindvégig a magyar nyelvben is jelent időrendi kiterjesztést, hogy végestelen végig, de jelent, hogy úgy mondjam, oksági, logikai kiterjesztést is, hogy mindenben ragaszkodni Istenhez, mindenben ragaszkodni Jézus Krisztushoz, mindvégig időben is, és minden tekintetben, gondolkodásban is. Hadd vessem fel a kérdést, hogy ez a Bibliának tényleg egyik kulcs szava. Lapozzunk Máté Evangélium a 10. fejezetéhez, és olvassuk el, hogy amikor Jézus a tanítványait kiküldte, És azt mondta a tanítványának, hogy menjenek el és tanítsák az embereket, akkor Jézus mivel küldte el a tanítványait? Olvasom az egész szöveg környezetet a Máté Evangélium a 10. fejezet 17. versétől. De óvakodjatok az emberektől. Mindjárt megállok. Micsoda csodálatos tanács. A legveszedelmesebb, nem úgy mondom, mint mások mondják, hogy állatfajta, de a legveszedelmesebb fajta itt a világon, az nem a zuzmó meg a kaktusz, meg nem a hiéna meg az oroszlán, az ember. Vigyázzunk az emberekkel. Nagyon vigyázni kell az emberi kapcsolatokkal. Az emberek nagyon belénk tudnak marni, meg nagyon tönkre tudnak tenni dolgokat. A legnagyobb tudománya az antropológia, az embertan. A Biblia is ezt akarja nyújtani nekünk, hogy hogyan viszonyuljunk az emberektől. Jézus minden emberrel jó kapcsolatot akart fenntartani. Ő mondta, hogy óvakodjunk az emberektől. Legyünk elővigyázatosak. Az elővigyázatosság nem bűn. Az óvakodás nem bűn. Legyünk józanok. Mindenkinek kívánjunk a legjobbat. Mindenkivel próbáljuk megértetni Isten ország alaptörvényét, de nagyon vigyázzunk az emberre. Az ember rettenetesen elvetemült tud lenni. Mindannyian, a természetünk az. De óvakodjatok az emberektől, mert törvényszékekre adnak titeket, és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket. Jézus ugyanerről a két dologról beszél. Külső nyomás, törvényszékek, bíróság. Lesznek új törvények, új alkotmányok, új sarkalatos törvények. Ott találod magadat majd a bíróságok előtt. De még előtte ott találod magadat, hogy a gyülekezetben is megostoroznak téged bizonyos dolgokért. És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonságul ők maguknak és a népeknek. És mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szól ti bennetek. Halál adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét, támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megáll, az megtartatik. Kedves gyülekezet, úgy tűnik, hogy ez Jézusnak egy egész programja volt, nem csak a végső idők számára időke, mert tulajdonképp ugyanazt mondja itt, pedig ez egy más összefüggésben, ez nem az olajfák hegyén hangzott el, hanem akkor, amikor körülbelül két és fél év után Jézus a tanítványt kiküldte az ország minden településén. És a 12 tanítvány elment és hirdette az igét. Itt is itt van ez a kis szócska, hogy a 22. vers végén, de aki mindvégig megáll, az megtartatik. Isten nekünk csak arra nézve ad ígéretet, ha mindvégig megáll. Időben is, de gondolatokban is. Lapozzuk fel János Evangélium a 13. fejezetét. Csak ezt a két ígét kérném, hogy még nézzük meg. János Evangélium a 13. fejezetében, mindannyian tudjuk, mi van ebben a fejezetben, a Páska ünnep kiegészítő híradás, amit a három evangélista után János még a lábmosással kiegészített, mert azt a szinoptikusok nem jegyezték le. És hogy kezdődik ez a kijelentés? Úgy visszaemlékezem, Egervári Oszkár testvér, hogy kedves igéje volt. Mindig ezt az igét idézte. És ezért a szóért idézte. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen-e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És hogy visszaemlékezzem az ő prédikációira, olyan csodálatosan bontakoztattak, hogy mit jelentett ez a szó, hogy mindvégig. Nem tudom, emlékezünk rá, hogy például Jézus mennyit bajlódott Péterrel. És emlékezünk rá, hogy mindvégig mit tett meg Péterért. Hogy a Getsemáné kertben figyelmeztette, amit Péter hallatlanra vett. De emlékszünk arra a jelenetre, amikor Kajafástól ki Jézust mondjuk az emeleten, a kihallgatási teremből, és ott van az udvaron Péter, és az a mindvégig mit foglalt magába? Hogy amikor már Jézus nem tudott mit mondani Péternek, mert nem volt halló és látó közelségben. de oda nézett. Akkor Péter harmadszor tagadta meg Jézust, akkor kísérték ki Jézust, és Jézus csak úgy oda nézett. És ezt az odanézést nem felejtette el. Nem felejtette el. Ott tuszkolták kifelé, mondjuk nézhetett volna más helyre is. Kikísérik Jézust, és Jézus keresi Pétert, mert tudja, hogy ennek mindvégig, ennek a tanítvány mindvégig szüksége van az ő biztatására, jelenlétére. És emlékszünk arra, hogy Jézus, amikor feltámadt, mit üzent azzal a két hírnökkel? Mondjátok meg a tanítványaimnak és Péternek. Akkor se felejtette el Jézus, hogy az egy tanítványa, Judás teljesen kiesett, de Péter is kiesett. Hát Péter háromszor megtagadta Jézust. Mindvégig kereste a szempillantásával, de kereste az üzenetével, ezzel a finom kifejezéssel. Nem azt mondta, hogy mondjátok meg a tanítványaimnak. Kitartotta Pétert már tanítványnak, miután megtagadta Jézust? Kitartotta? Senki. Azért mondta, hogy mondjátok meg a tanítványaimnak és Péternek. És emlékszünk rá, hogy iktatta vissza Pétert? Pontosan, hogy iktatta vissza, amikor a feltámadása után Jézus Galileába ment, és a genezáreti tónál elköltötték a sült hal, kenyér, ebédet, és akkor azt mondja, Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Ez mire utalt? Péter azt mondta, egykor azt mondta a Getsemáné kertbe, ha mindezek is megbotra, én soha ezeknél jobban szeret. Érezzük a mindvégiget? Érezzük azt, hogy ott tartotta a szemét, a szívét, mindent megtett azért, hogy ebből a tanítványból ne legyen olyan, mint Júdás, hogy kipereg, esetleg öngyilkos lesz, vagy összeroppan. Mindvégig szeret. Én csak másodszor, harmadszor mondta azt, hogy szeretsz engem. Először ezt mondta. De a másodszor, harmadszor csak azt kérdez, hogy szeretsz engem? Kedves gyülekezet, mindvégig szerette őket. Kik fognak megmaradni? Akik mindvégig állhatatosak maradnak. Azt hol kezdjük? Ki az, aki mindvégig állhatatos? Sokszor testvéreimtől úgy megrökönyödve hallom ezt, hogy azt mondják, hogy majd akkor. Ez olyan, mint helyben állásból 2 métert ugorni. Ez ritkán sikerül. Ritkán sikerül. Általában, ahogy én úgy a sportot ismerem, minden nagy teljesítményhez egy folyamat vezet. Ezt nem lehet kihúzni valakit a gyufáskatujából, szokták mondani, nem lehet kivágni a rezet, illetve lehet kivágni a rezet, de az olyan is. Aki mindvégig állhatatos marad, számunkra Jézus Krisztus azt ígérte, ha mindvégig, tehát most újra elmondanám, az elsőben is legyél állhatatos, amikor a világ nyom, a másodikban is legyél állhatatos, amikor a gyülekezetben is lesznek a megoszlások, a harmadikban is, amikor jön a sok hitető magyarázat, hogy hol is kell elképzelnünk magunkat, a negyedikben is, amikor azt látod, hogy az emberek nagyon furcsa változáson mennek át, hogy már családtagok is egymás ellen fordulnak. Miket mondott el ott Jézus, hogy halálra adja a gyerek az apját, anyját? Ezek be fognak következni. Nem látjuk ennek már bizonyos jelentkezéseit? És nem látjuk azt, hogy a mindvégig annyit jelent, hogy nem a végén kell kezdeni a mindvégiget, hanem az elején. Akkor a szülők azt mondják, hogy ne feküdj le. Ha lefeküdtél volna, kis Gwendolinom, akkor a bombatámadás ott ért volna. Lesodtál volna menni az óvóhelyre. Ne feküdj le! Ennek köszönhette az életét. Csak úgy zárójelben aranyos dolog volt, mondta ez a Gwendolin, hogy ő nem akart farsangra menni. Ő nem tartja a farsangot. Ő evangélikus nevelésben részesült, luteránus nevelés. Ő nem ment farsangra, se azelőtt, de még kevésbé Drezdának a háborús idejében. A társai elmentek farsangozni, ott is lelték végnapjukat. Ő otthon maradt. Ártatlan dolog ez a farsang, nem azt mondom, hogy a világ legnagyobb butasága. De azért mondjuk, ha valaki heortológus, úgy visszanézi az ünnepeknek az egész genealógiáját, hát még az ilyen dolgok se ártalmatlanok egészen, ő nem ment farsangra. Le akart feküdni. A szülők azt mondták, hogy még ne feküdj le. Mindvégig állhatatosnak lenni. Lent az óvóhelyen, hasmán kikuszva, ott kint a parkban, az Elba mellett. Kedves gyülekezet, amit nekünk meg kell értenünk, hogy Jézus, ha minden nap velünk akar lenni a világ végezetén, akkor ne az utolsó napon ébredjünk föl. Máté Szalkai, kedves barátom, nemrég elhunyt esztergályos mester Béla bácsi mondta azt, olyan a mi közösségünk, ami legszívesebben felhúzna a vekkerórát, ha tudna, hogy éjjel kettőkor jön el Jézus, és majd akkor fölkerül. Fölhúzzuk, addig jókat alszunk, mit foglalkozunk, mint másokkal, hogy esetleg azok mind itt fognak égni. Mi éjjel kettőkor fölkelünk, fölöltözünk és besétálunk a mennybe. Hát sok gics van a mai világon, az egész világot elönti a gics. A gics az nem csak a képeken van, vagy a nem tudom én miken, a gics a gondolkozásban is ott van. Gicses gondolkozások van. Mert ez így nem fog megvalósulni. Jobban elveszel, mint az az ember, aki talán álmatlanságában nem tud elaludni, mert annyira bántja már, hogy mifelé megy ez a világ. Te meg durmolsz ott lent, mint a Jónás a hajónak az alján. Kedves gyülekezet, Jézus Krisztus ezzel a nagy apokaliptikus beszéddel és ezzel a második szakasszal, amit most én kiemeltem, a mi mostani problémáinkhoz és hétköznapjainkhoz akar szólni. Ezután már a harmadik szakasz a legcsodálatosabb ígéretet rejti magába. Az Isten országának ez az evangélium a bizonyságul fog hirdettetni. Csodálatos nap lesz ez, csodálatos időszak. De kik fogják elvégezni ezt? Akik mindvégig állhatatosak maradnak. Nem lesz olyan, hogy valaki beiratkozik a lelkészképzés egy év alatt olyan tudását. Nem. Aki az élete eddigi küzdelmeivel Jézus mellett volt, és elfogadta azt, amit Jézus kimért a számára és adott a számára, és aki mindvégig ragaszkodott Jézushoz, azokra fog kiáradni a Szentlélek. Régebben, amikor én még nem voltam a közösség tagja, és ott mondták a testvérek még úgy 30-35 évvel ezelőtt, hogy hát milyen csodálatos dolog lesz, amikor a Szentlélek majd birtokba vesz embereket, meg egyik pillanatról a másikra, már akkor is nekem olyan gicsesnek tűnt ez. A Szentlélek nem vesz egyik pillanatról a másikra. A Szentlélek csak arra épít, amit hagytál építeni magadban ő általa, gyűjtöttél tartalékolajat. Így mondja a tisztviselő, gyűjtöttél tartalékolajat. Most van az az idő, amikor már a végén járunk annak az időnek is, amikor tartalékolajat elgyűjteni. Boldog az a szolga, akit az ő ura ilyen munkában talál. Jó Isten, legyen hozzánk kegyelmes, foglalkozzunk mélyebben a Bibliával, ne fölszínes, rutinszerű, emberi dolgokban lejjük nyugalmunkat, ne a páholyban érezzük magunkat, mi a földszinten vagyunk. A páholyi ülésekbe ne akarjuk feltornászni magunkat, akik végig akarják nézni majd ezt a rettenetes dolgot, ami vár a világra. Bennünket Isten azért küld, hogy mentsük a világból azokat, akik szeretnének megmenekülni. Ezt az öt szakaszt állította Jézus elénk, és a legfontosabb dolog, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És befejezésül, mint irodalom tanár már csak egy mondatot. Én szoktam verseket is olvastatni. Arany János egyik legnagyobb versének ez a címe, Mindvégig. Sokan talán nem ismerik. Vegyük elő az Arany János kötetet, Arany János Mindvégig, és nézzük meg, hogy Arany János körülbelül 150 évvel ezelőtt, talán többet tudott, mint mi, talán jobban látta az igazán hívő ember feladatát, mint mi, hát elég nagy a lekésés. Református volt. Mindvégig. Jó Isten segítsen ennek a szónak a megőrzésében, bibliai tartalmának elmélyülésében és a Krisztussal való együttes életben. Amen. Köszönjük kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, hogy elküldted azt a Jézus Krisztust, aki mind a mai napig ígérete szerint velünk van, minden nap a világ végezetéig. Köszönjük ezt a nagy ígéretet, és látjuk Istenünk, hogy ebből mi mit használtunk ki. mennyire fordultunk eddig ő hozzá, mennyire vettük igénybe erejét és segítségét, és mennyire elmaradunk az ige mélyebb kutatásában, és bizonyos emberi felfogásokhoz ragaszkodunk, emberi elképzelésekhez, amelyek nem fognak megmenteni bennünket. Csak az élő ige, és csak a mi Urunk, aki az életét nem sajnálta életünk. Segíts Istenünk a megtérésben. Segíts az egyes és a családjaink életében való megújulásban, megváltozásban. Segíts a gyülekezeteink átformálódását is. Segíts Istenünk az egész világon élő népnek, amelyet Te elhívtál, kiválasztottál, prófétát adtál, igaz törvényeket, meglátásokat, mindennel elhalmoztál bennünket. És ott állunk, ahol a zsidó nép is Jézus első eljövetele idejében, hogy mindenük megvolt, csak azt nem tudták, hogy ki az, aki közöttük van, aki már elérkezett. Istenünk, segítsél bennünket úgy várni Jézust, hogy a világ el is higgye, hogy mi őt szeretjük mindenek fölött. Hogy a világ lássa, hogy ő valóban a megmentőnk. Hogy minden ember, ami környezetünkben lássa, hogy mi kegyelemből élünk. Nem a magunk erejéből, nem a magunk érdemeiből, hanem a te tőled jövő végtelen nagy megbocsátásból, kegyelemből. Segítsen meg Istenünk ezt a gyülekezetet is, és mindazokat is, akik ide járnak, hogy te élhess a szívünkben, hogy elmondhassák azt, hogy az Isten kegyelme által vagyunk, akik vagyunk, és a te kegyelmed bennünk nem lett hiába való. Segíts, hogy elmondhassák, hogy élnek többé nem ők, nem a maguk meglátásaival, akaratával, vágyaival, hanem él bennünk a Krisztus, aki szeretett bennünket és önmagát adta értünk. Segítsed meg egész néped elkészülését, hiszen a világban a romlottság, a gonoszság már szinte olyan mélységekre jutott, hogy azt mondjuk, hogy nyílhet még ezután, de a te néped még nem készült el Istennek, és ezért borítja sötétség a földet és éjszaka a népeket. Segíts személyesen szívünkre venni ezeket az igéket, és ezt az ígéretet is, hogy csak az fog üdvözülni, aki mindvégig állhatatos marad, mindenben és minden tanításodhoz. Segíts ebben bennünket, Istenünk, hogy ezt elfogadjuk, és életté válhasson bennünk. Jézusunk kegyelméből. Amen.